prémium kategória. A megfontolt befektetőknek. Részvénypiaci trendek, hozamok, spekulációk.
Köszöntöm a hallgatókat. A mikrofonnál Emőt Pál. Műsorunk első részében a magyar bluechipeket, elsősorban a Richtert és az OTP-t elemezzük Miró Józseffel, az Erste részvény stratégiájával. A második részben az amerikai kötvényhozamok rég nem látott emelkedésének következményeiről kérdezem Láng Andrást, az SPB privátbankárát. Kezdjük tehát a magyar papírokkal, köszöntöm a telefonfonalban Miró Józseffet, az Erste vezető elemzőjét, szervusz Jocó!
Szervusz, és üdvözlöm a hallgatókat is.
Bár a Richterrel akartam kezdeni, azért mégis van egy aktualitás, ugye, hogy az Erste a mai napon kijött egy új OTP cél árfolyammal, úgyhogy fordítok a programon, és akkor kezdjük az OTP-vel. Én azt láttam, hogy 13 ezer forintról 15.300 forintra emelte az OTP részvények cél árfolyamát az Erste, hozzátéve, hogy fenntartja a felhalmozási ajánlást. Mi áll a háttérben, vagy mi áll-e mögött?
Hát ugye elég sok minden, tehát egyrészt az, hogy ugye megemelte a bankelemzőnk az OTP-re vonatkozó eredményvárakozását, nem csak az idei évre, hanem az elkövetkező évekre is, köszönhetően a látható jó teljesítménynek. Tehát mondok például számokat, tehát ugye eddig idénre vártunk 760 milliárd forintot, most már 900 milliárd fölötti a eredményvárakozás, ezt azért, és a következő évekre is egy olyan 10%-os eredményvárakozás emelés van, bár hozzáteszem, hogy a jövő évben nagy valószínűséggel csökkenni fog a profit, mert hogy majd erről akkor beszélünk, mindjárt kifejtjük, de hogy a kérdésedre válaszoljak, ugye ezzel kapcsolatban az osztalék várakozás is megemelésre került, mint egy 10-15%-kal az idei év után például 500-ról 550 forintra, és a következő években egy olyan nagyjából 10-15%-kal emelkedett meg, tehát ilyen 600-650, stb. Tehát, hogy egy ilyen növekvő, nagyobb mértékben növekvő osztalékot vár a bankelemzőnk.
Ez olyan 3-4%-nak felel meg, vagy annál egy kicsit több? Ha úgy fejbe gyorsan számoltam, ez olyan 3-4% között van, ugye?
Igen, hát igen, inkább 4%-nak mondható. Tehát nem kirobbanó, de azért nem is rossz.
Hát tehát ahhoz képest, hogy korábban nem fizetett osztalékot az OTP.
Igen, hát volt olyan időszak, igen, volt olyan idő. Hát 2020-ban nem engedték osztalékot fizetni, szeretett volna, emlékeim szerint, de hogy alapvetően azért volt osztalék, de nem ilyen mértékű, tehát ennek azért töredéke volt, tehát nagyjából a fele. Azt lehet mondani, tehát hogy egy erőteljes osztaléknövekedés várható a cég részéről. Ugyanakkor viszont azért a növekedésben most, mintha egy ilyen kis megálló lenne, persze nem számoltunk akvizíciókkal, meg ilyesmikkel, és az úgy hozzá is teszem, hogy szerintem amúgy a mostanában már egy kicsit nehezebb lesz akvirálni, egyszerűen azért azon oknál fogva, hogy egyrészt drágább lett a pénz, tehát hogy költségesebb forráshoz jutni a piacról, ez meg hát nyilván a lehetőségek is, tehát hogy itt azért látnunk kell azt, hogy az OTP az elmúlt években elég nagyot nőtt.
Igen, igen.
Nagyon nagyot nőtt.
Bocsánat, hadd vágjak közbe, olcsó az OTP, hogyha az európai bankszektoron belül nézzük?
Hát azt lehet mondani, hogy igen, tehát alapvetően nem drága az OTP, tehát hogyha összehasonlítjuk azt, hogy milyen megtérüléssel dolgozik, vagy működik az OTP, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy azért az OTP-nek a teljesítménye az hát hogy mondjam, az átlag alatt, nem a teljesítmény, az árazása
az átlag alatt,
átlag alatt van, tehát a teljesítményéhez képest mindenképpen alulárazottnak tekinthető. Ezt ugye úgy szoktuk nézni, hogy ugye a tőke megtérülést szoktuk hasonlítani azt, hogy a tőkének hányszorosán forog a cég, és az ott ugye mindenki nagyon alacsony árazáson forog, tehát nagyon alacsony értéken, de és az OTP is ilyen 0,8-szeres úgynevezett price to book-on forog, de ez az alapján, hogy milyen tőke megtérüléssel működik a cég, ahhoz képest elég olcsónak tekinthető.
Menjünk egy kicsit tovább OTP ügyben, annál is inkább, mert az utóbbi napokban ugye két olyan információ is jött Oroszországból, ami eddig nem. Ugye az egyik, hogy osztalékot fizetett az OTP, 40 milliárd forintra átszámítva durván 40 milliárd forintot fizetett a Leánybank, és a másik ezzel összefüggésben, hogy egy orosz elnöki rendelet alapján ezt a pénzt ki is lehet hozni Oroszországból, ugye, ami eddig nem volt lehetséges. Ez is szerepet játszhatott abban, hogy a célár megemelkedett?
Hát ugye nyilván valamennyit szerepet játszik, azt látni kell, hogy ez az eredmény nem növeli ez a tétel, és azért ez nem egy hatalmas tétel összességében. Viszont a könyv szerinti értéket növeli egy picit. Mm-hmm. Tehát ettől, hogyha mondjuk árfolyamot nem változtatunk mellé, akkor bizony olcsóbbá válik ennyivel. Ez nem egy olyan nagy tétel különben, tehát ez igazándiból ilyen néhány, ha jól emlékszem, néhány szorti...
Hát, nem, mondom, 40 milliárd, egész pontosan.
Nem, csak azt most számolgattam fejben, nem emlékeztem a pontos értékre, hogy olyan, talán ilyen 100-150 forintos hatása uh-huh. a per értékben. Uh-huh. Tehát ennyivel megnöveli, hogyha eddig nem vette az ember figyelembe az OTP oroszországi leányát. Márpedig ugye sok esetben a befektetők azért úgy kalkulálnak, hát most gondoljunk arra, hogy a Raiffeisen az ugye az a legolcsóbb bank a régióban, hogyha az orosz operációt is figyelembe vesszük. Ott például, hogyha ő kihozhatná a pénzt, az egy 2 milliárd euró lenne, ami a nagyjából a cég értékének a fele. Tehát már mint hogy a jelenlegi értékének.
Hát tehát igen, de az Intézánál, bocsánat, hogy közbevágtam, az Intézánál ugye a legnagyobb olasz banknál lehetséges volt, hogy eladták a bankot, tehát kaptak engedélyt a bank eladására. Ez egyébként szóba jön az OTP-nél is, de én úgy gondolom, hogy az OTP egyenlőre nem akarja eladni a bankot, vagy nem akar kijönni Oroszországból, hogy pontosan fogalmazzak.
Hát igen, ugye az intéző az azért nem kapott erre, talán, ha jól emlékszem, valami túl jó árat.
Hát igen.
De, tehát, hogy a lényeg, hogy az OTP azért nem akarja elkótyavetélni ezt a bankot, amúgy relatíve jól muzsikál az orosz piacon, tehát jó pár 10 milliárd forintot. Sőt, hát hozzá kell tennem, hogy ugye mostanában pontosan jobban teljesített az orosz egység, mint korábban. Úgyhogy itt azért jó, kihozhatott 40 milliárdot, de a saját tőke az ilyen, ha jól emlékszem, ilyen 280 milliárd forint körül van, tehát hogy nem hiszem, hogy ezt azért veszni hagyná az OTP, úgyhogy egyetértek veled, szerintem most örül, hogy kihozhatott valamennyit, és még egy nagyon fontos tényező van, hogy az Intézának megengedték, az OTP-nek megengedték, de valószínűleg a Raiffeisennek azért nem fogják megengedni, mert az meg túl nagy, az már nagy, nagyon szemmel látható tétel, tehát 40 milliárd forint, se az OTP szintjén nem egy hatalmas sététel, se Oroszország szintjén, de mégis valamiféle, hogy mondjam, pozitív jelzés a piac felé, vagy Putyin részéről, uh-huh. úgyhogy ezt így lehet értékelni. Tehát enyhén pozitívan kell értékelni ezt mindenképpen.
Most megnéztem egyébként a jegyzeteimet, közel 100 milliárd profitot hozott az orosz bank a háború kezdete óta. Tehát azért forintba számolva, tehát azért az nem olyan kevés, hogyha így nézzük.
Hát pontosan, tehát most jobban teljesít, mint ahogy mondtam, mint korábban. Tehát, hogy negyed évente jó pár 10 milliárdat forintot csinál, úgyhogy igen. Tehát,
jó, hát azért a célár ugye 15.500, ugye ha jól tudom, akkor ez a célár mindig egy ilyen 12 havi távolságot vagy terminust jelent körülbelül?
Tehát... Igen, 15.300 a célár, és 12 hónapos célár. Ugye ma jelent meg a riport, tehát ez azt jelenti, hogy jövő év október 6-ára vonatkozik ez a célár folyam. Mert nyilván fenntartásokkal kell ezt kezelni, ez egy hozzávetőleges érték.
Na akkor térjünk át az eredeti forgatókönyvbe szerepelt Richterre. Érdekes grafikont mutat a Richter árfolyama. Ugye szeptemberben új történelmi csúcson volt, 9400 fölött is volt, most viszont az utóbbi napokban 8700-8800 között mozog. Az Erste elemzői hogy látják, mi áll ennek hátterében, mi okozza ezt a visszaesést?
Hát ugye az van, hogy azért az idei évben rosszabb lesz az eredménye, mint tavaly volt. Ez ugye két okra vezethető vissza. Ugye egyrészt tavaly volt egy elég erőteljes pozitív hatás, devizaárfolyam hatás. Ugye a rubel meglepő módon elég nagyot erősödött. Tehát először volt egy elég gyenge időszaka, aztán utána elég nagyot erősödött. Ráadásul ugye amikor gyengült, akkor a Richter árat emelt Oroszországban, úgyhogy a kettőnek volt egy elég komoly pozitív hatása. Na most ezt meglátva a magyar kormányzat, meg a kormánya és a költségvetésre gondolva, azt gondolta, hogy jó ötlet, hogyha kivetnek akkor a Richterre is valami számottevőbb adót. Ez ugye 29 milliárd forintra sikeredett Karácsonyi ajándékként, és akkor ugye ez meg is maradt idén év elejéig, az első fél évig, ugye utána most már a második fél évtől már csökkenés van, meg jövőre ez már számottevően csökken, de hát azért idén is számottevő mértékben hat. Tehát egyrészt itt van ennek egy hatása, hogy kapott egy külön adót, ami idén is hat. Másrészt a rubel ugye csak Piroszi királysága volt, mert hát utána összeomlott az árfolyama, és hát azért most jóval lejjebb van a rubel forint kereszt árfolyam is, mint a háború előtt volt, pedig ugye a forint sem volt túl fényes itt az elmúlt időszakban. Úgyhogy most vesztesége keletkezik.
Állj meg egy pillanatra, Jocó, szeretném kérdezni, hogy Európában van arra példa, hogy gyógyszergyárakra külön adót vetnek ki, vagy a gyógyszergyárak nem az a kategória, ahova bele nyúlnak külön adó miatt a kormányok. Mert a bankoknál ez máshogy is előfordul, nem csak Magyarországon. Gyógyszergyártoknál nem emlékszem, de lehet, hogy az én emlékeim csalnak.
Van, és különben a Richter is szenvedett, tehát például ugye az előrejelzésben ez az egyik változás, hogy Franciaországban, Németországban is, és még nem is tudom pontosan hol, tehát egy jó pár országban, Nyugat-Európában megnövekedett ez az úgynevezett clawback, amit itthon is fizet a Richter. Ez nem olyan adó, mint amiről most beszéltem, tehát nem ez a 29 milliárdos, hogy árfolyamnyereség miatt kivetett külön adó, hogy túl nagy lett a profitja, tehát nem egy ilyen így úgynevezett extra profit adó, hanem ugye az értékesítés után, hogyha túl nagy a támogatott értékesítés, akkor ebből egy bizonyos szint fölött már visszafizetni kell az államkasszába, vagy a költségnek, illetve a társadalom biztosításoknak. Tehát máshol is vetnek ki a gyógyszer, és a Richterre is vetnek ki. Tehát például ez egy faktor abban, hogy ugyan látjuk azt, hogy tényleg nagyon jól megy az értékesítés gyakorlatilag minden régióban, Magyarországtól kezdve Kínán keresztül, Oroszország, Európa, Amerikába, Vrajlár ugye a tavaly megkapott, december végén megkapott úgynevezett major depresszióra való kiterjesztést követően sokkal gyorsabban növekszik, mint amivel számoltunk. Idén meg lesz valószínűleg a 2,7 milliárd dolláros bevétele az Edvinek, ugye a partnernek, és ugye abból kap ő nagyjából 18%-ot. Tehát gyakorlatilag azt kell, hogy mondjam, hogy mindenhol nagyon szépen fog növekedni az eredménye, tehát az operáció az nagyon jól muzsikál. A probléma az az, hogy egy kicsit a korábbi előrejelzésünkhöz képest alacsonyabbak a devizaárfolyamok, úgyhogy nagyjából azon nem is változtattunk annak ellenére, tehát hogyha forintban nézzük. És a másik probléma, hogy az adminisztratív és általános költségek azok egy kicsit jobban növekednek, tehát hogy ezen az oldalon a költségkontroll az nem volt annyira sikeres, illetve az, hogy a rubel gyengül, emiatt ugye veszteségek keletkezik a Richternek, és különben nem csak neki, például a Krikának is, és ráadásul nem tudják, ugye a szankciók miatt nem tudják lefedezni ezt a kitettségüket. Tehát, hogy gyakorlatilag ez a pénzügyi soron azért egy elég komoly negatívumként jelenik meg.
Vajon a részvény visszavásárlási program az segíthet még az árfolyam növekedésében, az árfolyam emelkedésében, mert ugye egy nagyon komoly 40 milliárd forint értékű visszavásárlási programot hirdetett meg a Richter, és azt hiszem eddig ebből csak 15-16 milliárd teljesült, tehát még a nagyobb része hátra van.
Igen, én is így számolgattam, tehát még nem érte el a felét. Nem most számoltam, hanem hetekkel ezelőtt, de azért látszik, hogy nagyon-nagyon óvatosan vásárolgat. Tehát nem arról van szó, hogy ő most itt széttépi az árfolyamot, hanem én úgy látom, hogy inkább az van, hogy aki nagyon el akarja adni, az el tudja adni a Richternek a részvényt. Ugye azt azért látni kell, hogy jó az eredmény, ugye a készpénzállományt növeli a cég, tehát az, hogy most ő 40 milliárdot elkölt egy év alatt, és hozzá kell tennem, hogy ez valamikor április végén kezdődhetett talán, emlékeim szerint, szerintem a közgyűlés után valamikor, lehet, hogy ez már május volt, tehát, hogy még azért talán most tartunk a félidőnél, vagy mostanában fogunk a félidőnél tartani, tehát időarányosan, szerintem nagyjából időarányosan vásárol amúgy is részvényt.
És az és hadd vágja közbe is, ugye az osztalék is elég szép, hát ugye, ha jól láttam, akkor 2022-es év után 391 forint osztalékot fizetett ki, és az előre tekintő osztalékhozam pedig 4,5%, hát kicsit még több, mint az OTP-nél. Mondjuk ez nem olyan jó, mint ugye a Telekomnál, vagy nem is tudom, más papíroknál, de azért a 4,5% az már nem apró pénz.
Hát igen, mi mondjuk egy kicsit kevesebb osztalékot várunk idén, mint tavaly, ugye egyrészt amiatt is, hogy ugye csökkenő eredményt várunk az idei évre, tehát hogy ennek, tehát ugye tavaly volt 155 milliárd forint a nettó eredmény, idénre azért mi egy 113 milliárdot várunk, és akkor jövőre mehet vissza az eredmény, tehát hogy inkább a 4%-os osztalékhozamot prognosztizáljuk. Aztán lehet, hogy nincs igazunk, tehát lehet, hogy ennél azért több lesz. Minden esetre ugye összességében azt kell látni, hogy azért 2024-től már nem várunk ilyen nagyon extra dolgokat, legalábbis tehát ugye az operáció nagyon jó, akkor már lehet, hogy nem fog annyira az üzemi költség növekedni, mint ahogy most növekszik, illetve a deviza veszteséggel is úgy vagyunk, hogy addigra remélhetőleg már nem lesz ez ez számottevő, tehát nem lesz számottevő például további gyengülés a rubelben. Úgyhogy utána megint elkezdhet javulni, igen, az eredmény, meg az osztalék is.
Köszönöm szépen a beszélgetést Miró Józsefnek, az Erste vezető elemzőinek. További kellemes napot kívánok.
Köszönöm szépen.
Ez még mindig a prémium kategória.
Köszöntöm ismét a hallgatókat. A mikrofonnál továbbra is Emőt Pál. Műsorunk második részében az amerikai kötvényhozamok rég nem látott emelkedésének következményeiről kérdezem Láng Andrást, az SPB privátbankárát, aki itt is van a vonalban. Szervusz, András!
Szervusz, köszöntöm a kedves hallgatókat.
Bár eredetileg az amerikai gyorsjelentési szezon jövő heti indulásáról szerettelek volna kérdezni, de azt gondolom, hogy most a kötvénypiac alakulása átírt minden forgatókönyvet. A 10 éves amerikai állampapír hozama 5% közelébe emelkedett, amire 16 éve, azaz a 2008-as válság előtti időszak óta nem volt példa. A portfólió már alól írt elemzőkre hivatkozva, hogy további nagy esésnek kell jönnie ahhoz, hogy stabilizálódjanak a piacok. Te hogyan értékeled a helyzetet?
Igen, alapvetően a foglalkoztatottsági ráta, ami most nagyon friss hír, és kijött jelenleg a piacon, ez egy elég megdöbbentő adat lett. 336 ezer új munka keletkezett az amerikai Egyesült Államokban. A elemzői várakozások 187 ezeres új munka teremtéséhez képest. Ennek hatására mai napon az S&P határidős árfolyama elég nagy mértékkel, nagyjából 1%-kal esik, illetve, ahogy te is mondtad, a 10 éves amerikai állampapírhozam az még inkább csak feljebb kúszott. 2007 óta ugye nem láttuk azt, hogy ilyen 4,9%-os körüli hozammal forogjon az amerikai állampapír. Bár hozzátenném, hogy a jelenlegi foglalkoztatottsági rátának a 186 ezer, a 336 ezerből olyan ember képezte, aki egyszerre több munkát vállal. Tehát ez a 336 ezeres adat kicsit inflált.
De hát mégis a piaci reakció valószínűleg azért akár erősebb is lehet, tehát nyilván a részvénypiacok inkább esni fognak, hogyha jósolni kell, hiszen azért gyorsan elmondom a hallgatóknak, hogy még piacnyitás előtt beszélünk.
Igen, fontos azt megjegyezni, itt a kötvények hozama és árfolyama között ugye inverse kapcsolat áll fönt, vagyis hogyha hozam emelkedésről beszélünk, akkor valójában az egy kötvény árfolyam esést jelent, és fordítva. És nekem az a véleményem a jelenlegi amerikai hozamokról, hogy itt most nem csak az van a rendszerben, hogy ugye a jövőben a befektetők Fed részéről kamatemelést áraznak, hanem itt az nemzetközi állampapírpiacon Kína 2021 óta 300 milliárd dollárnyi amerikai állampapírt értékesített, ami az elmúlt hónapokban jelentősen felgyorsult.
És akkor ki veszi meg ezeket a papírokat, hogyha ugye a kínaiak piacra dobják, akkor felszívja a piac, akár Amerikában, akár Európában, igen, vagy Japánban, mert korábban Japán vett sok amerikai állampapírt.
Igen, ilyenkor felszívja a piac, de jóval lassabban, mint azt a Kína eladja, értékesíti, tehát ilyenkor eltolódik a kereslet kínálat, és ez is egy tényező, ez is hozzátehet a jelenlegi hozamokhoz. Egyébként van egy ilyen kötvénypiaci félelemindex, hasonló a VIX indexhez, ezt úgy hívják, hogy MOVE index, ez 30%-ot emelkedett, tehát látjuk azt, hogy a kötvénypiacon jelenleg kisebb pánik uralkodik, amit egyébként most már a VIX is lekövet, tehát a VIX is hasonlóan magasabb tartományban helyezkedik el. mint a MOVE Index.
Hogyha már a hozamok emelkedéséről, illetve az árfolyam eséséről beszéltél, akkor azért talán ki kéne fejteni, hogy mekkora ez az árfolyam esés. Hogyha pont ugye én azzal indítottam, hogy 2007-2008 óta nem volt példa arra, hogy 5% közelébe kerüljön az amerikai állampapír hozama. Tudjuk, én itt nagyon-nagyon nagy számokat látok árfolyam esés tekintetében, ha főleg, hogyha 2007-2008-hoz viszonyítunk.
Igen, alapvetően szerintem, hát ugye attól függ, az állampapíroknál minél hosszabb lejáratról van szó, annál egy adott hozamemelkedés, annál drasztikusabb árfolyam esést tud okozni. Tehát még a rövid oldalon egy kisebb hozamelmozdulás alacsonyabb árfolyam esést okoz, addig minél hosszabb távon nézzük, tehát egy 10 éves, 20 éves, 30 éves állampapír kötvényeken ez jelentős. Mondok egy példát, például a német vagy osztrák 100 éves állampapír jelenleg ilyen 34-35%-on van a névértékhez képest, és mondjuk 2 évvel ezelőtt ez ilyen, tehát névérték fölött volt 120% körül. Tehát ahhoz képest ez egy nagyon nagy, nagyon drasztikus esést jelent.
Hadd kérdezzek közbe, esetleg ez a vállalati kötvényeknél is érvényesül ez az árfolyam csökkenés? Tehát, hogyha van nekem egy nyugat-európai vállalati kötvényem, mondjuk norvég olajkötvényem, akkor lehet, hogy ott is ilyen nagy árfolyam esés van, azért ez két különböző dolog.
Nem különböző, sajnos igen, tehát ahogy az állampapírok esnek, úgy követik le a vállalati kötvények is, csak ugye a vállalati kötvényeknél még van egy plusz kockázati tényező, ugye általánosságban el lehet mondani, hogy egy vállalati kötvény kockázatosabb, mint egy államkötvény, mert a kifizetése csőd valószínűsége a vállalatnak nagyobb, mint egy államnak, és persze van korreláció a kettő között. Tehát ahogy az amerikai államkötvény árfolyamok esnek, ugyanúgy követik le a vállalati kötvények is.
Na most az amerikai állampapíroknak a hozamán az is érződik, hogy a piaci szereplők egy tartósan magas inflációs környezetben gondolkodnak? Vagy pedig egyszerűen csak arról van szó, amiről idáig beszéltél, hogy kevés a vevő, és ugye hát ha kevesebb a vevő, akkor ugye nagyobb, magasabb a hozam.
Jelenleg a piac nem lát túlságosan magas inflációs környezetet hosszú távon. Ez fontos kihangsúlyozni, hogy hosszú távon, mivel rövid távon pont az ellenkezőjéről van szó. Hosszú távon a piac jelenleg ilyen 2-2,5%-os, sőt lehet, hogy 2,5-3%-os inflációval kalkulál Amerikában. És ez azt jelenti, hogyha jelenleg 4,9%-osa vagy 5%-osa 10 éves amerikai állampapír hozama, akkor ugye ez reál értelemben is egy 2,5%-os hozam különbözetet jelent, ami historikus szemmel nézve elég nagy mértékű.
Mielőtt átérnék a részvénypiacokra, hadd tegyek fel itt egy olyan kérdést, ami egy befektető számára talán érdekes lehet. Ha 5% közelében van mondjuk a 10 éves amerikai állampapír, akkor te ajánlod egy befektetőnek, hogy most érdemes venni, vagy pedig az árfolyam esés miatt necces a dolog?
Alapvetően ez mindig az adott ügyfél befektetési időhorizontjától is függ, tehát hogyha a befektető 10 évre szeretne elhelyezni pénzt, az például most legyen akkor az amerikai állampapír, akkor szerintem a 4,9%-os hozam az egy igen attraktív szám. Hogyha rövidebb időtávban gondolkodik, akkor nyilván nem.
Nagyobb a kockázat, igen.
Igen, de pont az amerikai állampapíroknál van most egy másik tényező is, az pedig az adózás, ami ugye Magyarország és az Egyesült Államok között volt egy kettős adóztatásról szóló egyezmény, ami 2024 kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény 2024-től fog megszűnni, és pont ezért a befektetőknek kevésbé érdemes az amerikai...
Hát igen, mert több adót kell fizetni, mint idáig természetesen. Esziát egész pontosabban. Igen. Jó, akkor térjünk át egy kicsit a részvénypiacra, vagy az összefüggésre. Hogyha ilyen amerikai hozam van, és most ugye amerikai befektetők szemével, vagy fejével gondolkodjunk, akkor ennek milyen hatása van a részvénypiacra? Azt láttuk, hogy az elmúlt hetekben ugye komolyan esett az S&P 500, akár 5%-at is, vagy talán még ennél is többet, és ez a helyzet merre felé mozgathatja a piacot? És akkor itt térjünk egy kicsit vissza az alapkérdésre, amit föl szerettem volna neked tenni, ugye, hogy elkezdődik a gyors jelentési szezon a jövő héten, és annak milyen hatása lehet az egyedi részvényekre.
Tehát a szektor teljesítményeket nézve, és az S&P-t kiemelve, valóban van egy kisebb korrekciója az S&P-nek, nagyjából 6%-os mínuszban van egy hónap alatt, tehát egy hónaphoz képest. Ez elsődlegesen a technológiai szektor, közműszolgáltatók, illetve az ingatlan szektornak köszönhető. Fontos itt nézegetni a legrosszabbul teljesítő utility szektor, vagy közműszolgáltató szektort. Ez az én véleményem szerint azért teljesít rosszul, mert van a befektetők általában ezt a szektort kötvény alternatívának tekintik, és emiatt van egy ilyen korreláció a kettő között. Viszont, hogyha arra számítunk, hogy az infláció újra felfele ívelő pályára áll, akkor a utility szektor az abban lesz egy visszakorrigálást, egy emelkedés. Valószínűleg az inflációt azt jobban követni fogja, mint az állampapírokat.
Mi a véleményed akkor a harmadik negyedévi gyors jelentések változtathatnak a helyzeten, vagy ez a kötvényralli mindent ural? Azaz, ha nem vonzóak a részvények, akkor mit tegyenek a befektetők? Szálljanak ki a részvényekből, illetve az ETF-ekből a mostani árfolyamon, vagy rajta kell ülni és egy kicsit várni?
Igen. Még nagyon az elején járunk a harmadik negyedéves jelentéseknek ahhoz, hogy mondhassunk konkrétumokat, de az elemzői várakozások inkább negatívabbak a vállalati eredményekkel kapcsolatban. Például itt megnézzük az S&P 12 havi előremutató pépere rátáját, az jelenleg 17,9, azaz az 5 éves átlag alatt helyezkedik el, ami 18,7-szeres. És ugye szokás szerint jövő héten a bankok kezdik majd a jelentési szezont, ami a negatív hitelezői adatok, illetve az állampapírokon lévő 400 milliárd dollárnyi nem realizált veszteség után nem valószínű, hogy olyan pozitív lesz.
Igen, és hát az a bankok szokták megadni az alaphangot általában. Vagy legalábbis az elején a bankok adják meg az alaphangot, és csak később jönnek a nagy technológiai részvények.
Igen, sokkal teszi föl akkor a kérdést a hallgató, hogy egyrészt hova áramlik ez a sok tőke, hogyha a befektetők eladják az állampapírokat, illetve a részvényeket is. Nos, erre a válasz igen egyszerű, általában pénzpiaci alapokba vagy készpénzbe. Ugye a pénzpiaci alapok addig lesznek nagyon attraktívak, amíg az alapkamat szintje ilyen magasan van. Onnantól kezdve, hogy az alapkamat csökken, az a pénzpiaci alapokon elérhető hozam is csökkenni fog. Úgyhogy összességében én úgy gondolom, hogy a kockázat kerülő befektetők számára érdemes dollár alapú fix kötvényeket most vásárolni, mivel a jegybanki kamatemelésre már kevesebb az esély, persze valamennyi azért mindig, valamennyit mindig áraz a piac, de mi azt látjuk, hogy, hogy inkább majd jövő év második negyed évtől lesz egy kamatcsökkentési ciklus a jegybankok részéről, és ezt nem feltétlenül kell megvárni, mert elég, hogyha a piac azt elkezdi árazni, akkor az egy kötvény árfolyam emelkedést fog okozni a piacon.
Na most azért, bár nem szeretnélek nagyon ebből az irányba fordítani, mégis kíváncsi vagyok, hogy ugye ez a korábbi nagy rally, ami a mesterséges intelligencia térnyerésével, illetve hát jövőbeni lehetőségeivel függött össze, ez teljesen kifújt. Ugye az irodalomban, a befektető irodalomban ugye ez csodálatos hetesnek nevezik ugye azokat az azokat a papírokat, amelyek összefügghetnek a mesterséges intelligenciával. Tehát te nem látsz abba fantáziát, hogy most miután sokat estek ezek az árfolyamok, esetleg újból előre kapnak?
Én továbbra is a technológiai óriás vállalatokat túlárazottnak gondolom, tehát azért nem estek olyan nagy mértékkel, hogy ez egy jó beszálló lehessen. Egy kisebb korrekció volt az elmúlt hónapokban, viszont itt még inkább kockázati oldalról látok tényezőket, például a mesterséges intelligencia szabályozása még nem került napirendi pontra, például az Európai Uniónál, hogyha ez bekövetkezik, akkor szerintem további esés lehet itt ebben a szektorban.
És mi legyen az energiapapírokkal, olajpapírokkal, hiszen magas az olajár, ugye az olajpapírok közül nagyon sok elég rendes osztalékot fizet, és hogyha az olajár tovább emelkedik, a múlt héten itt Plecser Tamás, az Erste gáz- és olajipari elemzője azt mondta, hogy a háromszámjegyű olajár azért az nagyon könnyen elképzelhető a következő időszakban, az a 100-zal fog kezdődni az olajár, akkor elméletileg az olajpapírok jó befektetésnek számíthatnak.
Olajvállalatokkal kevésbé foglalkozom, de valóban, hogyha ismételten ugye mind a Brent, mind az amerikai WTI olajárfolyam az emelkedő trendet fog mutatni, akkor ezt általában az olajvállalatok követni szokták. Én úgy gondolom, hogy azért inkább itt a utility szektorban, illetve...
Tehát a közmű szektor az, ami leginkább vonzó lehet, vagy leginkább perspektívikus, igen.
Igen, illetve a defenzívebb alapú szektorokban.
Gyógyszeripar is ide tartozhat?
Akár a gyógyszeripar is, így van. Tehát itt ezekben a szektorokban azért, hogyha körülnézünk, akkor bőven akad alul árazott vállalat, ami az elmúlt évben nem teljesített annyira jól, és ezt a kockázat kedvelőbb befektetők számára érdemes
megpróbálni.
Ajánlani. Így van.
Végül egy hát, hogy is mondjam, kicsit szenzációnak ható kérdés. Ugye egy cikkben azt olvastam, hogy ketyeg az időzített bomba, már csak egy tőzsdei összeomlás segíthet, hogy megálljon az állampapír hozamemelkedés. Te ezt nagyon túlzottnak tartod, vagy hogy úgy mondjam, benne lehet a pakliban?
Én úgy gondolom, hogy igen. Tehát én nem számítok nagyobb tőzsdei összeomlásra, tehát ilyen 2008-as, 2020-as esésekre sem. Alapvetően, mint ahogy mondtam, ezt a kínai állampapír eladást, én úgy gondolom, hogy ez lefut, illetve a piac is egy kicsit megnyugszik, itt a kamatemelési várakozások azok kiárazódnak a piacból, és valóban nem fog a Fed kamatot emelni, akkor egy lefelő ívelő pályán fog az amerikai állampapírhozam a jövőben menni.
Végül egy mondatos választ szeretnék kapni. Te hova várod az S&P 500-at az év végére?
Az S&P target árfolyamom az továbbra sem változott, 4150 és 4200-as szintek közé teszem.
Azaz a jelenleginek körülbelül megfelel, igen.
Nagyjából igen. Így van, igen.
Köszönöm az elemzést Láng Andrásnak, az SPB privát bankárának, további kellemes napot kívánok neked.
Köszönöm szépen, jó hétvégét a hallgatóknak.
A műsor végén felhívom a figyelmet arra, hogy az elhangzottnak nem minősülnek befektetési tanácsnak. Aki befektetni szeretne, ennél részletesebben tájékozódjon. Programunk mai elkészítésében Pap Egon működött közre. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Emőt Pál. Kellemes hétvégét kívánok valamennyi hallgatónknak.
Ez volt a prémium kategória. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu oldalon.